Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvéreim! Kedves testvéreim, most fohászkodjunk a 61. Zsoltárunk 4 versének éneklésével, így folytassuk Isten tiszteletünket. A 61. Zsoltárunk 4 versét énekeljük, az első 4 verset: kiáltásom, halld meg Isten. Tanítására hallgassunk figyelmes szívvel a Heidelbergi K.T. 41. úrnapjának kérdéseit és feleleteit. Ábrám Dániel presbiter testvérünk olvassa közöttünk. E kérdések és a rájuk adott feleletek a 7. parancsolathoz kapcsolódnak, amely így hangzik: ne paráználkodjál.
Mi a 7. parancsolat értelme? Az, hogy Isten előtt minden nemű tisztátalanság kárhozatos, tehát azt nekünk is szívből utálnunk kell, és szeplőtelen tiszta életet kell élnünk, akár a szent házasságban, akár azon kívül. Csak a paráználkodást és más eféle rúd dolgokat tiltja meg Isten parancsolatban? Mivel testünk és lelkünk egyaránt a Szentlélek temploma, Isten azt akarja, hogy mindkettőt tisztaságban és szentségben megőrizzük. Megtiltja át mindenféle tisztátalan cselekedetet, magaviseletet, beszédet, gondolatot és kívánságot, és mindazt, ami az embert erre ingerelni.
Kedves testvéreim, hónap második vasárnapja van, 10 parancsolatot hallgatjuk és olvassuk ezeken a vasárnapokon, mert azok a mi életünknek zsinór mértékét adják ma is. Korompai Gábor presbiter testvérünk fogja ma olvasni közöttünk a 10 parancsolatot, és akik követni szeretnék szemükkel, az énekes könyvünk 589. oldalára lapozhatnak, és ott találjuk meg kinyomtatott formában is Isten igéjét.
Isten törvénye. Én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földéről, a szolgálat házából. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Második parancsolat. Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, melyek fenn az égben, vagy a föld alatt, vagy amelyek alant a földön, vagy a vizekben, vagy a föld alatt vannak. Ne imádd, és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyed íziglen, akik engem gyűlölnek. De irgalmasságot cselekszem, ezer íziglen azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Harmadik. Az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába felnevedd, mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. Hat napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat, de a hetedik nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja. Semmi dolgot ne tégy azon, se magad, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgáló leányod, se barmod, se jövevényed, aki a te kapuidon belül van. Mert hat napon teremté az Úr az eget, és a földet, a tengert, és mindent, ami azokban van. A hetedik napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr a szombat napját, és megszentelé azt. Ötödik. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad te néked. Hatodik. Ne ölj. Hetedik. Ne paráználkodjál. Nyolcadik. Ne lopj. Kilencedik. Ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot. Tizedik. Ne kívánd a te felebarátodnak házát, ne kívánd a te felebarátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgáló leányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te felebarátodé.
Kedves testvéreim, boldognak mondjuk mindazokat, akik hallják Isten igéjét, és boldogok mindazok, akik nem csak hallják, hanem életüket alá is rendelik Isten igéjének. Gyertek, akik hiszünk az Úrban, az ő örök igazságaiban, tegyünk most vallást a mi hitünkről, üdvösséges hitünkről, az apostoli hitvallás formája szerint közösen fennhangon. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra. Harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek feltámadását és az örök életet. Amen. Ami Urunk Jézus Krisztus azt tanította nekünk, aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek az én mennyei atyám előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom mennyei atyám előtt. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Dicsőítünk téged, mennyei édesatyánk, azért, mert szüntelenül és újra emlékeztetsz bennünket arra, hogy benned hinni és rólad vallást tenni nem pusztán azt jelenti, hogy elmondjuk szavainkkal azt, amit rólad tartunk és hiszünk, hanem sokkal inkább azt jelenti, annak megfelelően élünk. Légy segítségül nekünk, hogy helyes ismeretünk legyen te rólad, és légy segítségül nekünk, hogy az ismeret fényében helyes és igaz legyen a mi életünk. Köszönjük te neked eligazításodat, amellyel igazgatod a mi cselekvéseinket a 10 parancsolaton keresztül. Köszönjük te neked ígédet, amellyel újból és újból emlékeztetsz bennünket arra, mi az igaz, a helyes és jó. Hadd kérjünk téged arra, buzdíts föl a mi szívünket, hogy mindazt, amire te tanítasz bennünket, mindazt, amiről te azt mondod jó, hadd lássuk mi is jónak. És hadd cselekedjük azt, ami jó. Taníts így bennünket ezen a mai napon is. Engedd meg, hogy téged lássunk, annak lássunk, aki te vagy. És légy segítségül, hogy mindabból, ami a mi szívünket most terheli, foglalkoztatja, kötözi, hadd nézzünk föl te reád, akire érdemes fölnézni, akinél az életnek beszéde van, az örök élet igéje. Engedd elengedni mindazt a sok múlandóságot, amivel megtelik a mi életünk időről időre, és segíts bennünket, hogy megragadhassuk mindazt, ami örökké való, múlhatatlan. Így segítsél bennünket a hitben, és így segíts bennünket az igaz hit felé ebben az órában. Amen. A 119. Zsoltárunk 87. versét énekelve folytassuk most könyörgésünket. A 119. Zsoltárunk 87. versét énekeljük tehát. Ments meg, Uram, engem! Ments meg, Uram, engem kezeiddel, légy erősségem, segedelmem nékem, mert törvényedet szeretem szívvel, üdvözítésed várom én, Istenem, melyben vetettem reménységemet, mert igen kedvelem szent törvényedet. Kedves testvéreim, Isten igéjét a Zsoltárok könyvéből olvasom, a Zsoltárok könyvéből, a 37. fejezetből, az első 6 versből. Zsoltárok könyvének 37. fejezetében, az első 6 versben így találjuk megírva Isten igéjét. Dávidé. Ne indulj haragra a gonoszok miatt, ne irigykedj a cselszövőkre, mert hamar elhervadnak, mint a fű, elfonnyadnak, mint a zöld növények. Bízzál az Úrban, és tégy jót, akkor az országban lakhatsz és biztonságban élhetsz. Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik, világossá teszi igazságodat. jogodra fényt derít. Kedves testvéreim, heti zsoltárunk a 37. zsoltár, úgy az elmúlt héten, mint ezen a héten ajánlom a testvérek figyelmébe ennek olvasását, akár hétközben is vegyük csak elő, hiszen Isten arra emlékeztet bennünket ebben a zsoltárban, hogy hogyan is éljünk, mint Isten félő emberek ebben a világban. És ha valamire, akkor nekünk újra és újra szükségünk van arra, hogy tudjuk, hogy hogyan kell élnünk. Hogyan kellene élnünk. Az a világ, amiben élünk, és talán az elmúlt hetekben ezt különösképpen is tapasztaltuk, szereti tematizálni az emberek gondolkozását. A világ, amiben élünk, meghatározza egyre jobban azt ebben a mi korunkban, hogy miről gondolkozzunk. De nem csak ezt, hanem azt is, hogy mit gondoljunk, hogyan gondolkozzunk. A média ennek nagyon nagy eszköze, forrása és csatornája, amellyel tematizálják a társadalmakat azok, akik a médiában megjelenő híreket szerkesztik, akik eldöntik azt, hogy onnan mi jöjjön hozzánk. És ami ránk árad, mi előbb-utóbb azzal foglalkozunk, ahogy ott gondolkoznak, előbb-utóbb úgy gondolkozunk, mert ez a cél, hogy irányítva legyen az, hogy mi mire gondolunk, és irányítva legyen az is, hogy hogyan gondolkozzunk. Minden korban így volt, és minden korban így is lesz. Az előző korok is így voltak, csak nem volt ilyen eszköz a kezükbe, mint a mostani embernek. A világot ezeken a csatornákon keresztül nem lehetett elérni, de el lehetett máshogy érni az embereket, és ugyanez folyt, és ugyanez fog folyni, ameddig a világ világ. Aki ugyanis képes tematizálni a gondolkozást, aki képes meghatározni, hogy egy társadalomban az emberek miről gondolkozzanak és hogyan gondolkozzanak, az képes arra is, hogy tematizálja a cselekvést is, hogy mit tegyünk. Mert az ember olyan lény, aki élete nagy részében aképpen cselekszik, amiképpen gondolkozik. Nem tudunk ezen változtatni. Ahogyan gondolkozunk a világról, az alapján cselekszünk is. Cselekedeteinknek talán a 95-98%-a erről szól. Ne áltassuk magunkat, mert azt mondjuk, hogy én nem szoktam, jaj, ezt nem így gondoltam. Ez nagyon ritkán előfordul, hogy nem azt tesszük, amit gondolunk, de a döntő részében az ember az élete folyamán úgy él, úgy cselekszik, úgy beszél, ahogyan belül gondolkozik. És ez egy nagyon meghatározó dolog, hogy hogyan gondolkozunk, mert annak megfelelően fogunk tehát cselekedni is. A világban ez a tematizálás olyan ügyesen és olyan mértékben a színfalak mögül zajlik ma, hogy sokan ezt észre sem veszik. Úgy van ez öltöztetve, azt mondjuk, hogy a világban demokrácia van, mindenki azt csinál, amit akar, mindenki azt beszél, amit akar, de valójában azért, ha az ember egy kicsit a színfalak mögé néz, akkor azt fogja tapasztalni, hogy hát azért mégse az van, amit az emberek akarnak, hanem van azért valami rendező gárda ott a színfalak mögött, aki súgja, hogy a mi szabadságunkat mire és hogyan használjuk föl. Azt gondolom, hogy ennek a tematizálásnak Isten népe, a hívők sokszor válnak az áldozataivá. Mi is ebben a világban élünk, hozzánk is eljutnak az információk, és akár akarjuk, akár nem, mivel ez nem nyíltan történik, az áldozataivá válunk annak, hogy hogyan gondolkozunk, mit tartunk fontosnak, mit kevésbé annak, és ez alapján majd hogyan fogunk cselekedni. Sokszor a hívők élete az egyházban, meg azon kívül is nem úgy néz ki, ahogyan ki kellene, hogy nézzen. Mert nem úgy élünk, ahogy élnünk kellene. És miért van ez? Azért, mert nem foglalkoztatja igazán a gondolatainkat az, aminek, illetve akinek kellene. Már a Zsoltáros idejében is nyilvánvaló probléma volt ez, és talán Isten azért indította úgy a Zsoltárost, hogy ezt a Zsoltárt megírja. Nem véletlenül születtek ezek az írások, amik a Szentírásban vannak. Ott is volt egy társadalmi környezet, volt valami tényszerűség, amiben azok, akiknek látásuk volt Isten lelke által fölindítva, fölhívták valamire a figyelmet. Milyenek voltak azok az istenfélők, akikhez a Zsoltáros a maga idejében beszélt? És milyenek vagyunk mi, akikhez ez a Zsoltár ma szól? Mit tettek Dávid korának az istenfélői? Szépen elmondta ezt az első versben, testvérek. Az ő gondolkozásukat, beszédüket azt tematizálta, hogy harag volt a szívükbe a gonoszok miatt, és bizonyos irítség volt bennük a cselszövőkre. De egy nagyon érdekes dolog, hogy azzal kezdődik a Zsoltár, hogy ne indulj haragra a gonoszok miatt, és ne irítkedj a cselszövőkre. Miért mondja ezt? Azért, mert akiket megszólított, azoknak ez forgott a szeme előtt. Haragudtak a gonoszokra, és irigykedtek a cselszövőkre. Olyan életszemléletben éltek, amelyben így vagy úgy, de a bűnösök viselkedése forgott a szemük előtt. Ezek istenfélő emberek voltak, de amikor maguk köré tekintettek, akkor elkezdtek haragudni, meg irigykedni egyszerre. Ez forgott a szemük előtt. És most ebből akarja Zsoltáros kimozdítani őket, mert az Isten félő életnek nem ez a lényege, amire az ember rá tud egyébként csavarodni, hogy a gonoszok virulnak, a cselszövők ármánykodnak, és minden bejön nekik. Testvérek, a mi életünk is sokszor csavarodik rá erre a gondolatra, hogy a gonoszok virulnak körülöttünk, a cselszövőknek meg minden jól megy. Erről beszélünk mi is, nem? Így tematizál bennünket a világ. Ennek van ma értéke. Mi történik a gonosz világgal? Ezt mondják be a hírekbe, ezt foglalkoztatja a gondolatainkat, erről beszélünk, és sokszor ez határozza meg a mi viselkedésünket is, mert azt mondjuk, ha neki szabad, akkor nekem is szabad. Ha ő így, akkor majd én is. Amilyen a fogadj Isten, olyan lesz az adjon Isten, vagy éppen fordítva, mindegy, majd ahhoz viszonyítottan megállapítom én is az életemet, az életstílusomat, az életvitelemet. Most ma a Zsoltáros azt mondja nekünk, hogy ne tedd ezt. Ha te Isten félő ember vagy, akkor ne tedd ezt. Megindokolja nekünk röviden, hogy miért ne tegyük ezt. Azt mondja el, ezzel kezdi ezt a tanítást, hogy elmondja a hallgatóinak, és emlékezteti a hallgatóit arra, amiről azok hajlamosak elfeledkezni, miközben bosszankodnak és irigykednek. Azt mondja, hogy ezek az Isten nélküli emberek, akik másként gondolkoznak, más értékrend alapján élnek, szóval ezek az Isten nélküli emberek nem jutnak örök értékekhez. Lehet, hogy nagyon vonzó az, amire ők eljutnak itt a Földön. Lehet, hogy nagyon idegesítő az, amire ők eljutnak ezen a Földön. De azt mondja, ezek nem örök értékek. Így mondja egy szép költői hasonlattal, hogy hamar elfonnyadnak, meg elhervadnak, mint a mezőnek a növényei, a virágok. Hamar, gyorsan, belátható időn belül végük van. Sorsuk, pillanatnyi tündöklésük ingatag és múlandó. Azt mondja, újra előveszi a Zsoltárba ezt a gondolatot a 35. versben, egy személyes tapasztalattal megerősítve, azt mondja a Zsoltáros, láttam egy erőszakos bűnöst, olyan volt, mint egy terebélyes zöldellő fa. De egyszer csak eltűnt, nem volt többé, kerestem, de nem lehetett megtalálni. Azt mondja a Zsoltáros, hogy nem csak egy elméletet írok én itt nektek, hanem én ezt tapasztaltam. Láttam egy bűnöst, olyan, egy terebélyes fa. Minden az övé volt, de egyszer csak eltűnt. Azt se tudtuk, hogy hova lett. Vége lett egy pillanat alatt. Élni, halni valamiért, irigykedni valamire, bosszankodni valami miatt, aminek a léte bizonytalan, az lehet, hogy a világ szemében cél, az lehet, hogy a világ szemében egy fontos ügy, de azt mondja a Zsoltáros, hogy nem az Isten félő hétében. Mi nem azért élünk, halunk itt a földön, testvéreim, hogy múlandó értékekhez jussunk, amik kiesnek a kezünkből. És nem azért vagyunk itt a földön, hogy bosszankodjunk azokon, akik ezeket a múlandó értékeket megszerzik. Nem erről kell, hogy szóljon a mi életünk. Nem kell irigyelni azokat, akiknek ma jól megy, hanem oda kell az értelmünkbe, a szívünkbe vésni azt, hogy Isten azt mondja róluk, hogy nem teremtenek örök értékeket. Ki fog esni a kezükből, el fog múlni a világból, és nem marad még hírük sem. Mondjátok meg nekem, legyünk őszinték, hogy ezen a világon, a több ezer év alatt, amióta világ a világ, hány milliárd ember élt, és mondjátok meg, hogy hánynak maradt neve, és akiknek neve maradt, miről maradt neve? A milliárdokból. Hányan voltak, akik a maguk korukba irigylésre méltó életet éltek, de el vannak felejtve, nem emlékszik meg róluk senki sem, nem tartjuk őket fejben. Lehet, hogy valamikor ott az iskola padba próbálták bele gyömözködni a fejünkbe, hogy mik voltak a nagyon fontos dolgok ebben a világban. Lehet, hogy akkor valamennyi ideig megjegyeztük, de meghatározza ma döntő módon az életünket. Reggel velük kelünk és velük fekszünk? Nem. Miért? Mert elmúlnak. Egyik napról a másikra. Elfonnyadnak és elhervadnak. És Isten azt mondja nekünk, hogy ne essünk a világnak abba a csapdájába, hogy irigykedünk, és ne essünk abba a csapdába, hogy folyton folyvás bosszankodunk amiatt, amit körülöttünk az istentelen világ művel. Nem csak azt mondja, hogy ne tegyük ezt, hanem Isten igéje, miközben egyfelől óv bennünket dolgoktól, mindig tanít jobbra is. És csak félútig jut el az az ember, aki Isten igéjében mindig csak odáig jut el, hogy Isten igéje mit nem javasol nekem. Ettől vannak sokan kiábrándulva, akik nem ismerik Istent. És azt mondják, hogy azért nem szeretik Istent, mert Isten mindig csak nemeket mond. Nem tudom, hogy ti hogy gondolkoztok, az mindig csak a félút. Mert Isten nem csak nemeket mond nekünk, hanem tanít bennünket egy másik útra. És az a boldog ember, aki nem csak odáig jut el, hogy Isten mitől óv engem, hanem aki megérti azt, hogy Isten mire vezet engem. És ezt soha ne válasszuk el egymástól. Ha valahol azt látjuk, hogy Isten igéje engem visszafog, és óv dolgoktól, akkor legyünk annyira igényesek, hogy elkezdjük kutatni, hogy de akkor merre vezet tovább. És ez a Zsoltár azért csodálatos, testvérek, előttünk, mert megtanítja az Isten félő embereket arra, hogy mire és kire figyeljenek. Elfordítja a mi tekintetünket a világról, ami fölött irigykedünk, meg bosszankodunk, és azt tanítja meg nekünk, hogy mire figyeljünk. Elfordítja a múlandó értékekről a fejünket, a tekintetünket, a szívünket, az értelmünket, és odafordítja valamire, ami igaz érték. Azt mondja a felolvasott szakaszban, bízzál az Úrban, Ne bosszankodjál, ne irigykedj, hanem bízzál az Úrban. Aztán úgy folytatja, gyönyörködj az Úrban. Ne bosszankodjál, ne irigykedj, gyönyörködj az Úrban. Hagyd az Úrra utadat. Ne bosszankodjál, ne irigykedj, hagyd az Úrra az utadat. Megmondja, hogy mit ne tegyél, és csak ebben a fölolvasott néhány versben ad nekünk három tanácsot, utasítást, ha igaz Isten félők vagyunk, hogy mi mit tegyünk. Tovább vezet bennünket. Ahogyan az is aktív dolog, hogy az ember nemet mond valamire, az is egy aktív dolog a hívők életében, hogy mit csinálnak helyette. Ezek itt nem csak elvek, testvérek, amikről a Zsoltáros beszél, hanem ez a gondolkozásunkon keresztül, ami egész cselekvésünket, életünket meghatározó iránymutatások. Nem elég annyi, hogy én azt mondom, hogy oké, nem bosszankodok többet a világon, nem irigykedek többet a világra. Hanem Isten igéje tovább vezet, azt mondja, hogy csináld ezt, mert csinálhatod és csinálod is kell. Bízzál az Úrban, gyönyörködj az Úrban, hagyd az Úrra útadat. Mivel nem egyszerű dolgok ezek röviden, hadd foglalkozzunk mindhárommal. Mit jelent bízni az Úrban? Azt jelenti, hogy higgy az Úrban. De ez egy kicsit olyan közhelyszerű, ma már alig van talán néhány ember, aki ne mondaná ezt ki, főleg ha sarokba teszik, aztán érvényesülni akar, akkor még jobban, hogy ő hisz az Úrban. Hisz az Úrban. Mit jelent ebben az összefüggésben az, hogy bízzál az Úrban? Mert ez itt egy bizonyos összefüggésben jelenik meg ez a felszólítás. Itt azt jelenti számunkra, hogy higgy abban és bízzál abban, hogy ő irányítja a dolgokat. Amikor látod a gonoszok szerencséjét, látod a cselszövők előbbre jutását, akkor az embert megkísérti az a gondolat, hogy ők irányítják a világot. A Zsoltáron keresztül Isten azt üzeni nekünk, hogy nem, a világot én irányítom. Az a látszat, hogy ők irányítanak. Az az első blik, amire mindenki úgy gondolja, ez az igazság. De az igazság az, hogy én irányítok. Bízzál abban, hogy én irányítok. Sokszor érzik a hívők is azt, hogy ebben a világban úgy megyünk előre, mintha egy vakember vezetné azt a buszt, amire fölültünk. Hol ide csavarodik a kormány, hol oda csavarodik a kormány, sokszor a hívők is ilyenek. Jajongunk, aztán nagyon pessimisták vagyunk, aztán azt mondjuk, és beszélünk a rossz sorsról, a bal sorsról, meg minden kutya füléről, mintha ez úgy történne, hogy ott éppen valaki beült, az jobbra-balra ráncigálja a kormány, mi meg ott áldozatok vagyunk. Ebben a világnak nevezett szerelvényben. Testvérek, a bizalom azt jelenti, hogy mi tudjuk azt, hogy Isten irányít. Isten irányít. Ő fogja a kormánykereket. A bizalom természetesen, ahogy mondtam, nem azt jelenti, hogy hát jó, akkor Isten tudja. Aztán jó. Hanem azt jelenti, testvérek, hogy mi csinálunk valamit. Mi nem vagyunk passzívak. Nem ennyit jelent az Istenben való bizalmunk, hogy azt mondjuk, jó Isten irányít. Hát nem értünk vele egyet, vihetne bennünket szebb tájakon is, lehetne kevésbé rázós az út. Az, hogy bízunk az Úrban, azt jelenti, mert így folytatja a Zsoltáros, hogy tégy jót. Tégy jót. Azaz, az Isten szerinti jót tedd. Ne legyél passzív, ne csak odáig juss el, hogy jó, hát Isten tudja ezeket a dolgokat, hanem tegyél jót, méghozzá az Isten szerinti jót tedd. Cselekedj, de aszerint, amint azt Isten jónak mondja és jelenti ki. Tedd azt, amiről Isten azt mondja, hogy ez a jó. Ez igen fontos, testvérek, a világban, azért, mert Isten sokszor a hívők engedelmessége útján viszi végbe a maga akaratát. Mi azt gondoljuk, hogy Isten akarata az úgy fog történni, hogy úgy magától meg lesz. Hogy úgy magától végbe megy. Mi meg ülünk a lelátón, aztán azt mondjuk, hogy az Isten rugott egy gólt a hitetleneknek, milyen jó, ügyesen focizik az Isten. Testvérek, Pál apostol azt mondja, hogy mi versenypályán vagyunk. Mi, akik hívők vagyunk. Mi nem a lelátón ülünk, mi lent vagyunk a versenypályán. És meg kell értenünk azt, hogy amikor Istennek engedelmeskedünk, akkor megy végbe általunk, a mi engedelmességünk által is Istennek az akarata. Jézus beszélt arról a kirívó esetről is, hogyha mi nem tennénk semmit, Isten még a kövek által is meg tud szólalni. De nem azt mondta, hogy Isten mindig a kövek által beszél. Isten engedelmes életre hív bennünket, és amikor mi benne bízva engedelmeskedünk neki, és tesszük azt a jót, amit ő jónak mond, akkor a világban elkezd Isten akarata látható módon végbe menni. Csodálatos dolog ezt észrevenni és fölfedezni, hogy Isten véghez viszi az ő akaratát. Vannak Istennek más útjai is, de mivel mi hívők vagyunk, nekünk ezt kell tudnunk, és ez tartozik ránk, hogy az Isten szerinti jót tegyük. Ezt mondja el nekünk a Zsoltáros. Így olvastam, bízzál az Úrban, és tégy jót, akkor az országban lakhatsz, és biztonságban élhetsz. A Biblia azt mondja, hogy a jó cselekvésnek a mértéke, a minősítése nem az, hogy arra hogyan reagálnak az emberek, hanem az, hogy mit mond róla Isten. Ez a jónak a minősítése. Isten mondja jónak, ha ő mondja jónak, akkor jó. Ha nem mondja jónak, akkor teljesen mindegy, hogy a világ legnépszerűbb dolgát teszem is, az attól még nem jó. Mi a következménye a hívők? Bíznak az Úrban? És akár a világgal szembe menve is teszik a jót, ami Isten szerint jó? Mi ennek a következménye? Azt mondja, biztonságban élhetsz. Az országban lakhatsz, és biztonságban élhetsz. Nagyon szalad az időnk, testvérek, hadd mondjam azt, hogy a mai istentelen trendek pontosan az ellenkező irányba viszik a társadalmakat. Ne legyünk vakok, és lássuk ezt meg, hogy ahol nem kell az Isten szerinti jó, ott nem a biztonság növekszik, ott a bizonytalanság növekszik. Isten mit mond? Ha azt a jót teszed, amit én jónak mondok, akkor biztonságban élhetsz. Ezt, testvérek, azt gondolom, hogy nem álom, nem egy ideál, amit én itt hirdetek, azért szabad visszanézni a történelemre, szabad összevetni éveket, évtizedeket egymással, és a különbség óriási. A különbség óriási. Amikor nem kell Isten, nem kellenek az isteni értékek, nem kell a család, de megtanította, hogy mi a veszély. Az úttest volt a veszély. Elmondta, hogy hova nézzek, mit csináljak, menjek át, más veszély nem volt. Ma ezt nem lehet megtenni, mert nincsen biztonság. Ma nem az érdekel bennünket, hogy milyen veszély van a zebrán. Ma egy csomó más oka van annak, hogy mi bizonytalanok vagyunk. Hogy nem merjük elengedni a gyermekeink kezét. Hogy csak azt érezzük biztonságban, ha ők ott vannak tőlünk 2 centire. Testvéreim, meg kell, hogy lássuk, hogy amikor az ember nem követi azt, amit Isten jónak mond, abból nem a biztonság származik, hanem a bizonytalanság. Mit mond Isten? Bízzál az Úrban, és tégy jót, akkor az országban lakhatsz, és biztonságban élhetsz. Vedd komolyan Istent, amit ő jónak mond, és ezzel megalapozod itt a földön is a magad biztonságát, ezzel jót teszel magadnak és azoknak, akik a gyermekeid, meg az unokáid. Azt mondja Isten, nézz rám, én ezt mondom neked. A világ nem ezt mondja. Lehet úgy is élni az életedet, hogy azt tematizál téged, oda rohansz, azt csinálod, bosszankodsz, irigykedsz, de nézd rám, én elmondom neked az igazságot, s ha te erre hallgatsz, ennek egy szép következménye lesz. Azt mondja másodszor a Zsoltáros, gyönyörködj az Úrban. És ettől egy kicsit megriadunk, főleg mi kemény nyakú protestánsok, mert arra gondolunk, hogy ez valami olyan érzelmi gesztus, amit Isten elvár tőlünk, és hát mi nem vagyunk mondjuk ilyenek. Mi olyanok vagyunk, testvéreim, hogy magát nekünk, és állomásra vett valami fontosnak üdvösünket, legyen meg a te akaratod. Ahogy Jézus is imádkozott, ne az legyen, amit én akarok, hanem az legyen, amit te akarsz. Magyarán menjen végbe a te akaratod. Minél inkább tudunk úgy kérni, testvérek, ahogy az az igaz Isten ismeretből fakad, mi annál jobban azt tapasztaljuk, hogy az Isten meghallgatja a kéréseinket. Sok hívő azért csalódott Istennel kapcsolatban, és azért mondja azt, hogy hát nem érdemes imádkozni, mert nem ismeri Istent. Nem jól kér, nem azt kéri, amit kérhetne. Ha nem ismerjük Isten, még kérni sem tudunk tőle. Gyönyörködj az Úrban. Ismerd meg az Urat, és meg fog telni az életed olyan tapasztalatok, hogy az Isten meghallgatja a kéréseimet. Hogy az Isten figyel rám, hogy az Istennek fontos vagyok. Azt mondja harmadszor, hagyjad az Úrra a te utadat. Megint csak nem passzivitást jelent. Nem azt jelenti, hogy üljél otthon a karosszékedbe, nézzél bambán ki az ablakon, és hagyjad az Úrra az utadat, majd úgyis valami megtörténik itt ebben a világban. Hagyni az Úrra azt jelenti, hogy vesd az Úrra, ugyanazt fejezi ki, mint az Új Szövetség, meg ez az ige, hogy oda vetni valamit, oda dobni valamit, de nem rossz értelemben, hanem átadni valakinek. Mint egy nehéz zsákot cipelnénk a hátunkon, és aztán jön egy erősebb ember, és azt mondja, ad ide, majd én viszem. Akkor az ember örömmel odaveti a zsákot a másik vállára, vigyed, jaj, de jó, hogy jöttél. Hagyd az Úrra a te utadat, amikor az Isten félő, Istennek engedelmeskedve él, és oda hagyja az ő útját Istenre, akkor annak mindig kettős következménye van. Amikor ráhagyjuk a döntéseink következményeit Istenre. Azt mondja egyfelől, hogy van egy olyan következménye, hogy Istentől jutalom vár ránk. Aki kész Istenre hagyni az útját, a terheit, kész odavetni Istenre, az jutalmat fog kapni. De azt is tudnunk kell, hogy ez a világ előtt egy gyűlöletes dolog. Egy gyűlöletes dolog. Hogy a világ rá van csavarodva, hogy mi lesz holnap, holnap után, jaj, mi lesz a pénzemmel, mi lesz a családommal, jaj, hogy tartom össze, hogy tartom meg. A hívő meg úgy él, hogy az Úrra hagyja az útját. És azt mondja, elvégzem a dolgomat, és hagyom, hogy az Úr segítsen nekem. Azt mondja a Biblia, hogy a mi aggodalmaskodásunkkal, amivel tele van a világ, és ami motiválja a világot napról napra, már idegesen kelünk, idegesen fekszünk, azt mondja a Biblia nekünk, hogy mi nekünk nyugodalmunk van Istenben, békességünk van Istenben. Miért? Mert rávetettük ezeket a terheket. Mi nem tudjuk, mit hoz a holnap, ők se tudják, csak idegeskednek rajta. Mi se tudjuk, hogy mit hoz a holnap, de az Úrra vetettük, az Úrra hagytuk a mi utunkat. És testvérek, ha valami gyűlöletes ebben a világban, az a hívőknek ez a nyugalma. Amikor mindenki pánikol, mindenki remeg, mindenki izgul, és azt látják, hogy itt vannak olyan emberek, akik nem félnek a holnaptól, akik nem félnek a haláltól, a világot piszkosul idegesíti. Aki így él, az tudja. Hány meg hány kritikát kapunk. Felelőtlenek vagytok. Hogy gondolkozhattok így? Mi lesz a gyerekeitekkel? Hol fogsz élni? Testvéreim, az Úrra hagyni a mi dolgainkat, az azt jelenti, hogy ebben a háborúban, ami körülöttünk zajlik, odavetjük az Úrra a mi utunknak terheit, És amikor ebben feszülünk, hogy kinek engedjünk, pörögjek rá én is a világ gondolkozása, és éljek úgy, hogy hagyjam oda az Úrra azt, amit nem tudok befolyásolni, ami fölött nincs hatalmam, mert mit tudom én, hogy mit hoz a holnap. Szóval ebben a háborúban, testvérek, a hívőknek el kell dönteni, hogy kinek engedek. Megéri a jutalom, amit Isten ígér nekünk? Mert mit is ígér Isten? Azt mondja, világossá teszi igazságodat, jogodra fény derít. Magyarán azt mondja Isten, hogy ki fog derülni a végén. Neked volt igazad. Világosságra fogja hozni Isten azt, hogy azoknak volt igaza, akik benne bíztak. De ez olyan messzinek tűnik. Nem volna egyszerűbb a világgal együtt pörögni, izgulni? Isten egy alternatívát ad nekünk. Azt mondja, ne kombinálj és ne számítgass. Ne arra építs, ami matematikailag kiszámítható, építs rám. Én nagyobb vagyok, mint a matematika. A matematika nem tud engem leírni, de én nagyobb vagyok, mint a matematika. Én többet tudok, mint amit az ember a számokkal el tud érni. Engedj neki, és ő mit mond? Majd világossá teszi igazságodat, és jogodra fény derít, föl fogja hozni a napját, és mindenki látni fogja, hogy neked volt igazad. Hogy mégiscsak az a számítás jött be, hogy te Istenre hagytad magadat, hogy ez a legjobb számítás. Hogy újra hagyom az utamat. A világ tematizál, meg akarja határozni, hogy mire gondolj, hogy így gondolkodj. Isten azt mondja nekünk, hogy az ő gyermekei álljanak csak az ő befolyása alatt, gondolkodjanak csak folyton Istenről, teljen meg a szívük Istennől, Istennel. Ezért mi másképp élünk ebben a világban. A hívő élet kirívó, különböző és elváló attól, amit a világban magunk körül látunk. Ne bosszankodj és ne irigykedj. Erre a hétre Isten ezt a programot is adja nekünk. Ne bosszankodj és ne irigykedj. Nézz az Úrra. Nézz az Úrra, bízzál benne, gyönyörködjél benne, és hagyd rá a te utadat, majd ő megcselekszi, majd ő világosságra hozza az igazát. A hit azt jelenti, hogy ő benne nem kételkedünk. Neki igazat adunk, és benne bízunk. Ebben legyen nekünk segítségünkre. Amen. Fennállva a 275. dicséretünket énekeljük most. 275. dicséretünknek 4 versét, az Úristen az én reménységem.
Oh,
elfoglalva éljünket, csendesedjünk el és imádkozzunk. Dicsőítünk téged, mindenható mennyei édesatyánk, aki uralkodsz, és a te uralkodásod nem csak vezetést, hanem számonkérést is jelent. Köszönjük te neked, hogy ma erre emlékeztesz bennünket, miközben talán a mi szívünk is megtelt sokféle haraggal, indulattal és irítséggel, mindazok miatt, akik téged nem követnek, de látszólag jobban megy most a sorsuk. Köszönjük, hogy fölfeded előttünk azt, hogy az az igazság, amit te állítasz, az az örök jutalom, amelyet te osztogatsz, az az igazság, amit te kijelentesz. Segítsél meg egyen-egyenként mindannyiunkat, hogy elfordulva attól, amivel ez a világ tematizál bennünket, fölemeljük a mi tekintetünket te reád, és megteljen a mi szívünk te veled. Légy segítségül, hogy gyönyörűségünk legyen abban, amit te magadról kijelentesz. Légy segítségül, hogy megnyugvásunk legyen abban, amit te magadról kijelentesz. Légy segítségül nekünk, hogy az, amit te öröknek és elvehetetlennek mondasz, azzá is váljon a mi szemünkben. Kérünk, hogy hallgass meg a mi könyörgéseinket, amikor a magunk csendjében most hozzád kiáltunk. Tanítsál bennünket kérni mindazt, amire te felhatalmaztál, feljogosítottál bennünket, mindazt, amit te ígérsz nekünk. Köszönjük, hogy a miénk lehet hiánytalanul, hiszen szereted a te gyermekeidet és a téged tisztelőket megáldod. Legyen áldott ezért a te neved. Amen.